Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntünk mindenkit, ez a Mediátor Full Service Reklámügynökség és a Trend FM közös gyártású kreatív ipari műsora. Akik a fedélzeten itt vannak velünk, Négyesi Tamás, a Mediátor operatív vezetője. Szervusz Tamás!
Szia Viktor, és üdvözlöm a hallgatókat is!
És itt van velünk a Mediátor stratégiai vezetője, Dankó Bence. Szia Bence!
Köszöntünk mindenkit! Hibrid munkavégzésekből.
Most 100%-ig hibrid mindenki, mert hogy most én is home office-ra szorultam. A mai műsorunk rendhagyó lesz, hiszen nem hívtunk vendéget, mivel a jelenleg kialakult ukrán-orosz helyzetre reagálva hárman fogunk beszélgetni, tehát egymás vendégei leszünk. A kérdések, amiket pedig megvitatunk, azok arra fognak vonatkozni, hogy hogyan kell egy háborús helyzetben a márkáknak reagálni. A hírek között szó lesz a Libri Lift zenéjéről, a Telekom új aktivitásáról, a spot szemlében pedig két spotot is elemzünk. Mind a kettő nagyon hálás. Az egyik főszereplője Scherer Péter, és ez a PVC új kampánya. A másik pedig, amivel kezdünk, Badár Sándor főszereplésével a Kristó autós applikáció kisfilmje. Szerintem mind a kettőnek megvan a humorfaktora, és mind a kettőben szerethető a főszereplő. Szerintem ez már egy önmagában a siker egyik záloga, nem?
Az az érdekes a Krisztós Badár Sándoros filmben, hogy ugye ez egy nagyon jól bejáratott formátum, ugye amikor le van rakva a GoPro egy vagy több, aki a vezetőt mutatja, és a vezetőnek a forgalomra adott reakcióiból áll össze a film. Ez ugye Badár Sándor esetében duplán vicces, mert a karakter is vicces, maga ez a forgalmi helyzet, meg azt, hogy az ember, amikor türelmetlen, hogyan reagálja azt le, az is tud igazából vicces lenni. Az egész az ugye a maradj nyugodt, vezess biztonságosan irányba mutat. Egyetlen egy hiba van ezzel az egésszel, ami igazából kettő. Az egyik az az, hogy ezt azért érdemes megnézni ezt a filmet, hogy rossz színzertek és rossz vágás, az mennyit el tud venni igazából az egész filmnek az erejéből. És a másik az az, hogy vajon a Kristó alkalmazásra fognak emlékezni, és vajon ez a film, ez tesz-e bármit igazából annak érdekében, hogy valaki kikeresse az alkalmazásboltból ezt az alkalmazást, és kipróbálja.
Kifejezetten sok erre az insightra épülő kampány, vagy márka aktivitás volt az utóbbi egy évben, ami kifejezetten a közlekedés biztonságra, vagy a közlekedők rossz szokásaira épül. Voltak ilyen vezetésbiztonsági kampány, a Volvo-nak, Simple-nek is volt néhány hónappal ezelőtt, most ezzel a Kristó applikációval szintén van egy. Én magában megvalósításban egyébként szerintem egészen korrekt ez, tehát hogy Badár Sándor rendkívül tehetségesen adja elő ezt a figurát, tudok vele igazából néhány
esetben
sajnos azonosulni is tudok egy-két esetben, ezt sajnos be kell vallanom, hogy egy-két gondolat az betalált. Tehát, hogy maga a film szerintem jól működik, az egy valós felvetés, hogy mennyiben kap az ember kedvet, vagy ad elég infót, vagy nem tudom, cukrot, mézet, bármit, amivel így megadja a kedvet, hogy menjen tovább a néző, és nézze is meg, hogy mivel is foglalkozik ez a Kristó alkalmazás.
Gyakorlatilag ez egy Badár Sándoros content, és kész. És tök jó, nem érezzük reklámnak, nem tolakodó, de a reklám funkciót sem látja el.
Akkor menjünk tovább a következő spotra, ami talán ellátja a reklám funkciót. Ez a PVC új kampánya, amelyben auditorokat keresnek.
Scherer Péter alakít egy ilyen fiktív apukát, aki nagyon aktív szerepet vállal, talán évtizedeken keresztül az ivadéka karrier lehetőségeinek így a kibontakoztatásába. És egyébként olyan szempontból tényleg szépen meg van csinálva ez a film is, hogy cserélődik az öltözet, cserélődik a maszk, a smink, a Scherer Péteren, hogy így érzékeltessék az idő múlását, hogy folyamatosan egyre érdekesebb és furcsább tippeket mond a leendő pályakezdő gyermekének. A végén pedig igazából egyszer csak így ott sétál, tehát hogy a PVC irodaháznak a haljában, de hogy igazából ez nem annyira érthető, hogy ő miért keveredik oda. Tehát, hogy így van egy ilyen bukfenc így magába, így a sztoriba. Nagyon-nagyon szokatlan, hogy ugye van ez a Big Four nevezetű könyvvizsgáló, auditor és tanácsadó cég, szentség, és ezek azért ilyen nagyon, nagyon visszafogott és nagyon vállalatias és nagyon kifinomult kommunikációt szoktak végezni. Ezt én nem tudom, hogy például a globális brand safety csapat látta ezt a spotot.
Nekem annyi hozzáfűzni való van, hogy szerintem az insight az remek, tehát jól megtaláltak egy insightot, ez egy valós insight. Az, hogy a szülők sok esetben saját megbánt vagy meg nem valósított karrier céljaikat rávetítik a gyerekeikre. A kivitelezésben is én azt mondom, hogy egész jó irányba indultak el, viszont kicsit sokáig hergelik ezt a helyzetet, nagyon sokat próbálnak belerakni, viszont összességben meg a kampányról, vagy hát a filmmel kapcsolatban tényleg azt hiányolom én egyébként, hogy az auditorságról viszont semmi nincs átadva, vagy semmilyen információ nincs. Persze lehet azt mondanák erre az alkotók, hogy ez majd a második fázisban jön, viszont tényleg így emiatt az átkötés, amit Bence is aláhúzott, hogy a filmből egyszer csak ott kerekedik ki a főszereplőnk a PVC székházában, és ott meglátja valószínűleg a gyermekét. Nem egy logikus, nem egy természetes vágás ez, vagy nem egy természetes átkötés, úgyhogy itt egy logikai bukhanc mindenképp van.
A következő hírünk az, hogy Jenk kiadta a Libri üzleteibe szánt Lift zenéjét. Én sokat gondolkodtam azon, hogy vajon miért került ez be a hírek közé. Miért fontos ez nekünk?
Én több szempontból ezt nagyon izgalmasnak dolognak tartom. Egyrészt, hogy ugye a Lift zene, meg ez a háttérzene az üzletekben, ez egy valamennyire ugye lesajnált műfaj. Akik nem foglalkoztak még ezzel egy picikét többet ezzel a műfajjal, vagy ezzel a feladattal, mi legyen a háttérzene egy üzletben, bevásárlóközpontban, bárhol, azok viszonyulnak így hozzá, mert igazából ez nem egy annyira egyszerű dolog. Tehát, hogy így egyszerre legyen, nem lejáratott, tehát ne egy rádió egy legyen, ami megy egy boltban, vagy egy kávézóban, mert az tényleg a világ vége, de közben meg egy széles közönség számára élvezhető, meg érthető legyen. Szóval nagy dolog azért ilyen playlistet összerakni, ha meg valaki eredeti zenét szerez, ahogy ugye a Young tette, kifejezetten ezzel a céllal, ez szerintem egy nagyon izgalmas és különleges vállalás. De a másik dolog, amit meg így szintén izgalmasnak tartok a dologból, hogy ő ezt így rendesen felvállalja. Tehát, hogy ez nem az, hogy megcsináltam a zenét, a Libriát vette, elküldtem az áfás számlát, és jó, tudjuk le, de azért nem ezt fogom én reklámozni, meg hogy ennél én nagyobb zeneszerző vagyok, hanem ő ezt tényleg rendesen így felvállalta, hogy az albumot azt így a saját izében, saját felületeire, saját streaming platformjaira kiteszi, és úgy tekint rá, mint a bármelyikére a többi alkotása közül, attól függetlenül, hogy ez milyen céllal és hová készült ez az album. Ez izgalmas.
Én ezeket nagyon szeretem, amikor meghallja a márka azt, hogy mit szeretnének a rajongók, fogyasztók, vásárlók, és meglépi, és ezzel kielégíti őket. Ezt nagyon szeretjük.
Másik aktualitásunk a Telekom új kampánya, ami a járványra reagál, ugyanis a járványra reagáló miniszobrok kerültek ki Budapesten a Telekom kezdeményezésére. Ez a Családi Összedolgozás 2.0 nevet viseli, ez a projekt. A kérdés ugye az, hogy ez most került ki az ukrán-orosz válság idején, és hogy ez vajon itt az időzítés az nem lett volna jobb, hogyha ezt most inkább elhanyagolják.
Ezzel már lassan átevezünk a második blokkjára a mai műsorunknak. Rövidebben válaszolva a kérdésedre, nyilván ilyenkor végig kell gondolni, és ez úgy fontosabb, hogy érdemesebb eltolni, amit csak lehet, kampányban, kommunikációban, ami nem szorosan muszáj és kötelező. Gondolok itt arra például, hogy nyilván egy Jettel, ex-Telenor nyilván nem tudja abba hagyni a kommunikációt a népváltással kapcsolatosan, de mondjuk egy Telekomnak lehet, hogy megfontolandó lehetett volna, hogy adott esetben egy picit parkolópályára teszik kampány. De megmondom őszintén, most így nincs előttem a timing, tehát nem tudom, hogy pontosan mikor lett ez közzétéve.
A másik furcsaság ezzel a Telekom aktivitással kapcsolatban, hogy az egy nagyon jó pofa ötlet, hogy valamilyen módon dolgozzuk fel a járvány és a járvány során a digitalizációval kapcsolatos élményeket, a digitalizáció szerepének az ilyen tényleg forradalmi alakulását, ami a karanténokból adódott. nem tudom, hogy igazából ez tényleg jól sikerült-e, meg jó lett-e ez a formátum. Sokat kellene nézegetni, meg lehet, hogy élőben is meg kellene nézegetni ezeket a tárgyakat, amik készültek. Én nem éreztem azt, hogy tényleg ez egy olyan erőt képvisel ez az aktivitás, hogy tényleg sokakat ilyen beszélgetésre vagy tovább gondolásra késztetne, miközben valószínűleg az eredeti cél ezzel kapcsolatban ez volt.
El is érkeztünk a fő témánkhoz, amelynek fókuszában ma az ukrán-orosz válság van, illetve az, hogy a márkák hogyan reagáljanak, vagy hogyan ne reagáljanak a kialakult helyzetre. Már is folytatjuk.
Rebrief.
Az ukrán-orosz háborút az egész világ aggodalommal figyeli, és természetesen nem lehet egy ilyen műsorban elkerülni azt sem, hogy ilyenkor mi a márkáknak a felelőssége. Szándékosan a felelősség szót használom, hiszen egy-egy márkára sok millióan odafigyelnek. Nem tudom, hogy ez nálatok, srácok, felmerült-e, de teljesen ledöbbenve figyeltem azt, hogy, és akkor legyen ez a felütése ennek a mai témának, hogy például az Instagramon nagyban posztoltak Fashion Week-ről, mosolyogva, mintha mi se történt volna a világban, és közben már zajlottak a szankciók Oroszország ellen, viszont eszembe jutott az is, hogy ugye néhány napja volt egy beszéde Joe Bidennek, ami ugye úgy zárult, hogy egyébként minden rendben lesz. Hogy ez körülbelül áthatja az amerikai néplelket. Igazából ez messze van. Igazából bármi is van a világban, holnap ugyanúgy ki fog nyitni a Starbucks, mert bennünket nem fog érinteni semmi, ami igazából. Ez süllyedhet Európa, de nekünk így is, úgy is jó lesz. Legyen ez a felütés ennek a mai témánknak.
Azért érdekes felütés, mert erről szeretnénk majd beszélni, hogy mennyiben van más helyzetben egy globális márka, és mennyiben van más helyzetben egy Magyarországon működő, így az egész háborúhoz közelebb működő márka, abban, hogy hogyan érdemes reagálnia, és hogyan reagálhat ebben a válságban.
Sok igazság van abban, amit mondasz, Viktor, illetve szerintem már pár elv is megvillan abból, hogy hogyan érdemes, vagy lehetőség szerint hogyan ildomos kommunikálni egy-egy márkának, vagy egy-egy ügynek akár. Az biztos, és az az egyik legfontosabb gondolat itt, hogy a szokásosnál is nagyobb tétje van ilyenkor a kommunikációnak. És itt válaszolva egy kicsit a kérdésedre, az biztos, hogy mi sokkal jobban aggódunk szerintem itt a szomszédban történő események hatására, vagy akár Nyugat-Európában, mint Amerikában, hiszen jóval messzebb vannak, gazdaságilag sem érinti őket így, mint adott esetben akár minket ez érinthet. Maga a humanitárius katasztrófa, a háború, maga annak a veszélye, hogy átterjedhet nagyon könnyen ide is a háború. Szóval ebben a nagy frusztrált népszellemben, vagy hozzáállásban nagyon nagy tétje van, hogy ki hogyan viszonyul és hogyan szólal meg. Úgyhogy ilyenkor a legjobb dolog, amit lehet tenni, hogy azonnal egy picit hátraépünk, visszavonulunk, és átgondoljuk nagyon alaposan, hogy milyen lépéseket tehetünk meg. Visszafogottság itt a kulcs szó, én azt gondolom, és vagy jót, vagy semmit, talán van egy ilyen gondolat is ebben, tehát hogy inkább tényleg érdemes, ahogy már az első blogban is beszéltünk róla, vagy érintettük, érdemes félretenni a nem ide szorosan kapcsolódó kampányokat, elhalasztani talán azokat az aktivitásokat, amik akár rossz átvallással rendelkeznek. Ilyen egyébként, megmondom őszintén, nálunk is történt ügyfeleink között, név nélkül, hogy eltoltunk kampányt, vagy elhalasztottunk kommunikációt, mert egész egyszerűen nincs itt a helye, nem illő most ezt elővenni. És én azt gondolom, hogy egy másik gondolat, és akkor utána hagyom Bencét is érvényesülni, hogy nem a háborúval kell alapvetően magával foglalkozni, én azt gondolom a márkáknak, nem ez, mert azt meg kell hagyni a politikának, hanem ezzel a humanitárius katasztrófával, amit okoz a háború, és ebbe kell úgy megnyilvánulni, ahogy az egyébként természetszerű, de majd erről még beszélünk később.
Azért érdekes, amit mondasz, Tamás, mert az Apple, a Volvo, a Jaguar Land Rover, Airbus, Boeing, Oracle, SAP csupa olyan márka, amelyik kifejezetten már politikai szerepvállalást vállalt azzal, hogy eldöntötték, hogy nem szállítanak Oroszországba, vagy az oroszországi üzleteiket azokat így leállítják, bezárják. Kicsit ezek a márkák hasonlóan viselkednek a szankciókat bevezető országokhoz.
Ez baj szerinted?
Szerintem nem, de ez egyébként egy alapvetően egy izgalmas kérdés, hogy ők miért döntöttek úgy, hogy lemondanak az orosz piacról.
értem, igen, hogy némileg akár ellentmondásba is keveredheti magunkat, de szerintem egy picit magyarázat az is, hogy ezek a nyugat-európai, illetve amerikai márkák, azt gondolom, hogy részben egyébként igen, politikai nyomásra is. Nem bagatellizálni akarom a lépésüket, mert egyébként egy abszolút támogatható, üdvözölhető dolog, hogy ezzel is eltávolítják maguktól ezt az egész helyzetet, tiszta és világos értékválasztással jelzik azt, hogy ők ezzel az egésszel nem értenek egyet. Tehát egy világos értékválasztást közölnek ezzel a lépésükkel, de azt gondolom, hogy ebben jó rész benne van a politikai nyomás is, amit érezhetnek adott esetben a politikai szereplőktől, másrészt pedig egyébként az imidzsüknek függvényében is, illetve a fogyasztói ismeretében is hozzák meg ezeket a döntéseket, én azt gondolom. Tehát, hogy ők már nagyon okosan hosszú távú célokra tekintenek, és nem a rövid távú hatásokkal foglalkoznak, hogy ott esetben 10 000-re, 20 000-re, nem tudom hány 100 000-rel kevesebb liter üzemanyagot adnak el, vagy autót, vagy telefont, hanem hogy az ő imidzsük ne sérüljön az igazán fontos piacokon, Nyugat-Európában, Amerikában, és a többi, és a többi. Tehát, hogy szerintem itt már ilyen kérdések is megjelennek, illetve ilyen gondolatok is vannak e mögött.
Amit mondtatok itt, hogy ilyenkor a legjobb az, hogy kicsit hátralépünk és elgondolkodunk, ez lehetett az oka annak, hogy például az IKEA egy hetet várt arra, hogy ő is bejelentse a szankcióit Oroszországgal szemben?
Szerintem benne van ez is. Benne van az, amit igazából itt emlegettünk, percegettünk, hogy szerintem alapvetően faktor az is tényleg, hogy ki mennyire kitett ennek a helyzetnek, mennyire érintett. Minél közelebb van valaki, minél inkább beágyazott adott esetben az orosz vagy az ukrán piacon, és a többi, és a többi. Annál több mindent, annál több faktort kell végig gondolniuk, hogy hogyan tudnak ebben hitelesen és következetesen, vagy csak szimplán megfelelő morállal válaszolni, vagy értékválasztást közölni, és szerintem igen, akik közelebb vannak ehhez a helyzethez, azoknak nehezebb lehet meghozni bizonyos döntéseket, hiszen az jobban fájhat gazdaságilag bármilyen értelemben.
És a másik része dolognak az IKEA esetében, hogy ők valamennyire rászorulnak az orosz kitermelésű faanyagra. Tehát, hogy ugye abból tudnak butort építeni, nyilván megvannak azok a kereskedelmi szempontok, amit adott esetben kockáztatnak, vagy nem kockáztatnak, és ez mindig egyébként egy nagyon érdekes dolog, amikor egy értékek szerinti erkölcsi kiállás felül tudja írni a kereskedelmi szempontokat.
Ott nyilvánvalóan nagyon nagy arcvesztések lehetnek mindenféle szempontból, hogyha valahol ez egyértelműen kilóg a lóláb, és felülírják gazdasági érdekek, tehát hogy ez egy nagyon érzékeny téma, az biztos.
Nézzük még meg, hogy milyen hazai szerepvállalások voltak, vagy vannak ezekben a pillanatokban is.
Mindenképpen három márkát említenék meg. Szerintem ez volt az első három márka, aki így tényleg gyorsan, és valamennyire érdemben reagált a kialakuló helyzetre. Azt gondolom, hogy a Vodafone és a Telekom részéről is, akikhez egyébként később a Telenor Jettel is csatlakozott, mindenképpen nagyvonalú és nagyon empatikus felajánlás volt, hogy a ukrán irányú, illetve az ukrán roaming hívásoknak a díját eltörölték és jóváírják, de emellett a szálláshubnak a felajánlásáról sem szabad elmenni, akik szintén nagyon hamar rájöttek, hogy mi az, amivel érdemben fognak tudni segíteni a kialakuló menekült helyzetben.
Nagyon alaposan érdemes végigmondani, pontosan és nagyon tisztán kommunikáljuk azokat a teendőket, vagy tevékenységeket, amiket mi kvázi ezért a jóért teszünk meg, és nagyon tisztán artikulálni ezeket a szándékokat, mert ott például volt félreértés, hogy a szálláspont úgy gyakorlatilag csak saját magát reklámozza ezzel, amit egyébként is békeidőben csinál, hogy szállást közvetít, de aztán ezt helyre tették végül egy másodlagos kommunikáció, vagy egy második körös kommunikáció. Egyébként még egy gondolatot fűznék hozzá, kicsit kilépve ebből, hogy elvi szinten mit érdemes ebből még magunkkal vinni talán, hogy minden egyes márkának, minden egyes cégnek azt érdemes megnézni, hogy tud ő hitelesen és őszintén részt venni adott esetben, vagy segítséget nyújtani, tehát például a szálláspont egy jó példa arra, hogy ők közvetítők, szállásközvetítők, ők ebben tudtak segíteni, tudnak segíteni a most szállást, menedéket keresőknek, De egy újabb jó példa a Danubius Hotels Hungária szálló a keletinél, akik megnyitották a teljes szálloda kapacitását az érkező ukrán menekülteknek, és ez is egy nagyon jó példa arra, hogy ők hogyan a saját szolgáltatásnak megfelelő módon lépnek bele ebbe az értékláncba, azt tudják nyújtani, amiben ők a legjobbak, és ez nagyon hiteles is, és egy szerethető és egy tiszteletreméltő gondolat. De megemlíthetjük még a Dunamedical Centert, és akik ingyenes ellátást biztosítanak a menekülteknek. Tehát, hogy vannak jó példák, akik megtalálták azt, hogy ők miben jók, hogyan tudják támogatni a menedékkérőket, menekülteket, segélyreszorulókat, és ők így lépnek be az ő életükbe.
Ahol tudunk, segítsünk, remélem, hogy egy hét múlva jobb hírekkel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, további rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.